Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumának 7. részéből olvassuk. Lukács evangéliuma 7. részéből a 36. verstől az 50. versig. Lukács evangéliuma 7. részében a 36. verstől ezt olvashatjuk. Kéré pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyen. Annak okáért bemenvén a farizeus házába leült enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös vala, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házába leült enni, hozza egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdi öntözni az ő lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatá az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, így szólt magában: ez, ha próféta volna, tudná, ki és miféle asszony az, aki őt érinti, hogy bűnös. És felelvén Jézus mondanéki: Simon, van valami mondani valóm néked? És az mondta: Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt, az egyik adós vala 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelvén Simon mondta: azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És mondanéki, Jézus, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulva mondta Simonnak: látod-e ezt az asszonyt? Bejöttem a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Ezért azt mondom néked, néki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak: megbocsáttattak néked a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdék magukban mondani: ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja? Mondta pedig az asszonynak: a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, mennek és földnek gondviselője, köszönjük te néked, hogy ma is megállhatunk előtted. Szeretnénk először is hálát adni minden ajándékodért, amivel az elmúlt napokban is körülvettél bennünket. Köszönjük te néked, hogy megőrizted életünket, köszönjük családunkat, köszönjük a fejünk fölött lévő fedelet, köszönjük az ételt, a ruházatot, köszönjük néked, hogy mindent kirendeltél, amire valójában szükségünk volt, sőt, még többet is annál. Kérünk téged arra, hogy most is te táplálj bennünket, a te igéd által. Terítsd meg előttünk igédnek asztalát, és segíts, hogy hitáltal elvegyük, amit ma oda készítettél nékünk. Köszönjük, hogy lelkünket táplálni akarod hozzánk illő eledellel. Kérünk, táplálj bennünket, és mi készek vagyunk befogadni szívünkbe, lelkünkbe, amit elkészítettél. Köszönjük te néked, hogy a te igédnek erejével tovább élhetünk, tovább mehetünk az útunkon, tovább végezhetjük hétköznapi dolgainkat. Kérünk téged arra, hogy segíts a te igédnek táplálékával így élni, és így hasznosítani azt. Köszönjük te néked, hogy most egy szívvel, egy lélekkel figyelhetünk te rád ebben a gyülekezetben, kicsik és nagyok. Kérünk, áldj meg bennünket egyen-egyenként, és áldj meg mindazokat a helyeket, ahol összegyűlnek az emberek, és tere át figyelnek, hogy elvegyék, amit elkészítettél nekik is. Amen. Testvérek, énekeljük igehirdetés előtt a 151. énekünket, a 151. dicséretünket: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Isten tiszteletünk alapigéjét Lukács evangéliumának 7. részéből, a 48. versből olvassuk, az imént felolvasott hosszabb ige szakaszból. Lukács evangélium a 7. részének 48. verse így szól hozzánk, és mondta annak, megbocsáttattak néked a te bűneid. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap arról beszéltünk, hogy az Úr Jézus Krisztusban megjelent Isten kegyelme ezen a földön. És ha valaki hozzá akar ahhoz jutni, akkor az Úr Jézushoz, magához kell hozzájutni. Hiszen benne van a kegyelem. A ma felolvasott történetben láthatjuk egy konkrét esetben a Jézus Krisztusban munkálkodó kegyelmet. A Jézusban rejlő kegyelem betért egy farizeusnak a házába, Simon farizeus házába. Simon farizeus magát tiszta embernek tartotta, jó embernek. Mégis kíváncsi volt Jézusra, akiről azt híresztelték akkoriban, hogy próféta. Hát lássuk, gondolta magában, tényleg próféta, vagy csak valami csaló. Meghívom egy közös étkezésre, meghívom a barátaimat is, több szem többet lát, több fül többet hall alapon, megkérdezzük őt, kicsit megforgatjuk, s meglátjuk, hogy mit tartsunk róla. Próféta vagy nem? Azt nyugodtan feltételezhetjük, hogy ez a Simon farizeus ennél többet nem akart Jézustól. A maga részére nem kívánt ő semmit, mert ő a maga szemében tökéletes volt. Az Isten félelemnek és kegyességnek mintaképe a saját szemében. Na, meghívta a meghívottakat, és mikor mindnyájan együtt voltak, asztalhoz telepedtek, zsidó étkezési szokás szerint, asztalhoz dőltek, hiszen pamlagokon feküdtek, amelyek sugarasan voltak beállítva, és középen ott volt az asztal, könyökre ereszkedve étkeztek. Asztalhoz heveredtek, és alig, hogy ez megtörténik, a háttérből előbukkan egy utcanő, egy prostituált. Szótlanul odamegy Jézusnak a lábaihoz, és könnyeivel kezdi öntözni, a hajával törli, megcsókolja, drága kenetet, drága kenőcsöt ken Jézus lábaira, és láthatóan semmit nem törődik a házigazdával, a vendégekkel, az étellel, itallal, senki és semmi nem érdekli egyes-egyedül, csak az Úr Jézus Krisztus. A későbbiekből kiderül, hogy ez a nő valamivel korábban találkozott az Úr Jézussal, és mint olyan sok más embernek az életét is, ennek az asszonynak az életét is Jézus gyökeresen megváltoztatta. Ez a kegyelmet nyert nő azért jött most ide, hogy a Jézus iránti szeretetét kifejezze. De nézzük most, hogy hogyan munkálkodott ennek az asszonynak életében a kegyelem, a Jézusban megjelent kegyelem. Az első dolog, amit szeretnék aláhúzni, testvéreim, hogy a kegyelem vonzotta ezt a nőt. A kortársai megvetették őt, taszították őt. A romlott életű, a feslet szafka, a szégyentelen. Mutogattak, a háta mögött összesúgtak. Legfeljebb a hasonszőrűek között talált valami kis megértésre vagy elfogadásra. A többség azonban mélyen lenézte. Kerülték sokan a velük való testi érintkezést, nem csak nemi érintkezést, hanem egyáltalán, hogy hozzá érjenek, mert úgy gondolták, hogy ez bűnös nő, és rájuk ragad a tisztátalanság róla. Ez van a farizeus gondolatában is, amikor azt gondolja magában, hogy ha ez a Jézus próféta volna, nem is engedné meg, hogy hozzá érjen a lábához ez az asszony. Mert még beszennyezi ő, tehát nem tudja, hogy ki ez, gondolja magában a farizeus. Sokan úgy használták ezt az asszonyt egyébként, mint egy tárgyat. Fizettek érte, használták, aztán eldobták. Lehet, hogy ugyanazok, akik leginkább használták, ugyanazok mondták a leghangosabban, hogy bűnös. Bűnös! Nagyon sok megaláztatásban lehetett része ennek a nőnek. És valójában nem szerette őt senki. Kiközösített, kitaszított ember volt. Megítélésem szerint azonban, testvérek, mindez eltörpült amellett, hogy időközben ez a nő is meghasonlott saját magával. Úgy mondjuk mi, hogy elege lett önmagából. Elege lett saját magából, elege lett a bűn ideig, óráig tartó gyönyöreiből. Ez a nő már szenvedett a lelkiismeret furdalástól is, mert tudta, hogy amit csinál, az bűn. Félt és rettegett a büntetéstől. A kárhozat rémítette őt. És valahol tudta is a szívében, hogy ez így nem mehet tovább. Meg kell változnom, ki kell törnöm abból, amibe belementem, ki tudja miért, vagy belekényszerítettek mások. Lehet, hogy többször meg is próbálkozott azzal, hogy kitörjön ebből a fajta életből, amiben benne él, de nem sikerült neki. Lehet, hogy hallhatta emberektől, te csak az maradsz, ami voltál, te nem lehetsz más, mindig ugyanaz maradsz, aki régen is voltál. Így élhetett ez a nő ebben a nyomorult lelki állapotban, testvéreim, egészen addig, a napig, amíg Jézus Krisztus föl nem bukkant a közelében. Nem tudjuk, hogy hogy történt, mint történt, de nem is érdekes. A lényeg az, hogy valahogy Jézus a közelébe került, és ő is Jézus közelébe került, hallgathatta Jézust valamelyik tanítását, láthatta munkálkodni, megszólíthatta, beszélhettek egymással. Mondom, erről a találkozásról nem tudunk semmit, csak azt, hogy létrejött. Mert ezt a nőt Jézus magához vonzotta. És amikor ezt a nőt Jézus vonzotta, akkor tudjuk azt, hogy ebben a nőben, testvérek, derengett az, hogy ez a valaki, aki engem vonz, aki most itt feltűnt a szemeim előtt, ez a Jézus, ez az a valaki, aki által az életem megváltozhat. Úgy kezdett felsejleni benne, hogy ebben a Jézusban sokkal több van, mint amit úgy első pillanatra láttam, vagy sejtettem benne, mert ő az, aki által én új életet kezdhetek, és lezárulhat a régi. Olyan lehetett a számára Jézus, mint egy kapu, amin kiléphetünk egy börtönből, és egy szabad élet tárul föl előttünk. Olyan lehetett a számára Jézusnak a személye, mint egy lejtő lefele csúszó embernek egy kéz, amelyik megtartja őt. Tudta, hogy, vagy sejtette legalábbis, vagy derengett benne, hogy ez a Jézus az, aki engem meg tud változtatni, aki az életemet új irányba tudja fordítani, és a régivel tényleg lehetővé tesz, hogy szakítsak, végleg szakítsak. Ez a nő a kegyelem vonzásába került, és így került Jézussal egészen közeli kapcsolatba. Itt azt szeretném, testvérek, aláhúzni, hogy Jézus ma is ugyanígy vonzza a bűnösöket. Vonzza a bűnösöket. Nagyon is azokat, akik a bűneiket látják, és tudják, és félnek attól, hogy Isten felelősségre fogja őket vonni, hogy az örök büntetés lesz az osztályrészük, el fognak kárhozni, akik nagyon nyomorult lelkiállapotban érzik már magukat, akik tudják, hogy külső segítség nélkül nem fogok tudni kitörni abból az életből, amiben vagyok, akik tudják, hogy a lejtőn nem tudok megállni, tudják, hogy önerőből nem tudok megjavulni, akik ilyen nyomorult lelkiállapotban vannak, testvéreknek elege van önmagukból, a boldogtalanságukból, az ürességből, amiben benne élnek, azokat az embereket vonza magához az Úr Jézus Krisztus. És ezek az emberek, testvérek, akiket Jézus vonz, ezek éreznek valamit. Ha nem is tudják szavakban megfogalmazni, de érzik azt, hogy számukra Jézus olyan, mint egy utolsó esély az életben. Tehát az utolsó esély. Egy különös sejtelem szállja meg ezeket az embereket, és ez nem bal sejtelem. Nem vészt szimatol az ember Jézusba, hanem valami kibeszélhetetlenül jót, valami örömtelit, valami boldogítót érez meg benne. Ami nem is csoda, mert Jézusnál jobb és szebb és boldogítóbb személy nincs is a világban, testvére. Aki Jézus vonzásába került, az érzékeli ezt, hogy ő az, aki által az életem teljesen megváltozhat. Csodálatos dolog, testvérek, az, hogy a kegyelem azonban nem csak vonza ezt a nőt. Jézus nem csak vonza magához ezt a nyomorult életű nőt, hanem meg is gazdagítja. Ez a másik dolog, amit szeretnék aláhúzni. A kegyelem meggazdagít. Ettől a nőtől, testvérek, addig mindenki csak elvett valamit. Ettől a nőtől elszedték az álmait, elszedték a titkait, elszedték a szépségét, a tisztaságát, a békességét. Mindent elszedtek tőle, ami igazán értékes lett volna neki. És mit adtak neki helyébe? Adtak neki ürességet, kiégettséget, tisztátalan lelkiismeretet, gúnyt, lenézést, nyomorúságot, néha lehet, hogy adtak neki pénzt vagy ruhákat. Ettől a nőtől a valódi értékeit elszedték, és nem adtak neki helyébe valódi értékeket. mert amiket ez a nő kapott, azok nem valódi, azok nem örök értékek. Egy prostituált soha se kap valódi értéket senkitől. Jézus testvérek, azért vonzotta ezt a nőt, mert ezt a nőt, akit kifosztottak, akit lefosztottak, akit a föld színével tettek egyenlővé, akit megszegényítettek a kortársai, ezt a nőt ő meg akarta ajándékozni, meg akarta gazdagítani. Jézus azért vonzotta, mert a bűneiben való életéből, a nyomorult életéből, a boldogtalan életéből meg akarta őt menteni, és egy új életet akart neki adni. Ezzel akarta őt meggazdagítani, a kifosztott nőt. Bűnbocsánattal, hogy így mondjuk, részletezve egy kicsit, bűnbocsánattal, tiszta lelkiismerettel, és egy egészen új életvitellel, egy életmóddal, egy új élethelyzettel, új perspektívákkal maga előtt, olyan kincsekkel, amiket senki más nem tud ebben a világban megadni, se egy prostituáltnak, se egy Simon farizeusnak, csak egyedül az Úr Jézus Krisztus. Jézus gazdagítani akarta ezt a nőt, és ezért vonzotta magához, és amikor magához vonzotta, meg is tette ezt. Mert ennek a nőnek az életében lezárta ezt a sötét korszakot, ami a bűnnek a jegyében, az istentelenségnek a jegyében, a kárhozat árnyékában állt. Ezt lezárta, ezt az életet. És tényleg egy új életet adott neki. Egy új életet adott neki. Egy kicsit előbb olvassuk itt a Szentírásban, hogy Jézust azzal vádolták, hogy falánk, borivó, vámszedők és bűnösök barátja. Jézus tényleg a bűnösök barátja. Ma is. És a bűnösök barátja azzal bizonyítja, hogy ő tényleg a bűnösök barátja, hogy meggazdagítja a bűnösöket. A bűnösöket meggazdagítja. Simon farizeus, a házigazda és barátai nem kaptak semmit Jézustól abban az órában. Az asszony már kapott igazi kincseket Jézustól. És testvérek, így a mai időkre is igaz ez, hogy ma is azért vonz testvéreim bennünket a Jézusban rejlő kegyelem. Azért vonz minket magához az Úr Jézus. Mert bocsánatot akar nekünk adni. Bűnbocsánatot akar adni. Azt akarja nekünk is mondani, hogy megbocsátattak a te bűneid. Tiszta lelkiismeretet akar adni. Tiszta lelket akar adni. És azzal együtt egy új életet akar adni nekünk. Nekünk, akit egyébként a bűn ugyanúgy lefoszt, mint ahogy azt az asszonyt lefosztotta. Az istentelenségbe, testvérek, a bűnbe élő ember, az egyre szegényebb. Hiába van neki egyre több, mert lehet, hogy anyagilag egyre jobban megy neki, de közben egyre szegényebb, szegény gazdag. És egyre szegényebb gazdag. A bűn az nagyon sokat ígér, de az embertől mindent elszed. Az istentelenségben élő ember az mindig többet remél, de mindig egyre kevesebb van neki. Az élete, testvérek, az ilyen embereknek belsőleg is, külsőleg is teljesen elszegényedik. Jézus az, aki ebből az ördögi körből ki tud emelni, és egy igazi gazdagságot tud adni, igazán meg tud engem is, téged is, mindnyájunkat ajándékozni. Bűnbocsánattal, tiszta lélekkel, nyugodt lelkiismerettel, derűs elmével, tiszta gondolatokkal, egy egészen új élettel. Jézus ezért vonz, hogy meggazdagítson. A következő dolog azonban, ami feltűnik nekünk, testvérek, és ez nagyon fontos, hogy a kegyelem szeretetet vált ki. A kegyelem nem csak vonz, nem csak meggazdagít, hanem szeretetet vált ki. A farizeusról hallottuk, hogy megbotránkozik magában. Jézus erre mond neki egy kis történetet, amely történetben elmondja, hogy volt egy hitelezős, két adósa, az egyik tízszer annyival tartozott a hitelezőnek, mint a másik, és a hitelező, látván, hogy nem tudnak fizetni, elengedte a tartozásukat. Melyik szereti őt jobban, kérdezi Jézus a farizeustól. Hát az, amelyiknek többet engedtek el. Igen, mondja Jézus. Akinek többet engedtek el, az jobban szeret. És utána ránéz az asszonyra, és elkezd beszélni a farizeushoz. És azt mondja, te Simon, te láttad, hogy ez az asszony mit csinál, de nem érted. Nem érted, hogy mit csinál. Ez az asszony, tudod, mit csinál? Ez a nő szeret engem. Te azért hívtál ide, hogy választalál egy intellektuális kérdést, hogy ki vagyok én. Proféta vagyok, vagy nem vagyok. Ezt az asszonyt ez nem érdekli, hogy én ki vagyok. Ez az asszony szeret engem. És tudod, hogy miért szeret? Azért szeret, mert megbocsátattak a bűnei. Mégpedig, mivel sok bűne bocsátatott meg, ezért nagyon szeret. Mert amit ő itt velem csinál, hogy a könnyeivel öntözi a lábaimat, és rám keni azt az illatos kenőcsöt, amit vett, és a hajával törli meg a lábaimat, ez az ő nagy-nagy szeretetének a kifejeződése irántam. Ez az ő hálájának a kifejeződése irántam. Te ezt látod, de nem érted. Nem tudod, hogy mi már találkoztunk előbb. És én megbocsátottam ennek a nőnek, és most azért jön ide, hogy lerója a szeretetét irántam. Hogy kifejezze a ragaszkodását hozzám. Olyan módon, amiről neked fogalmad sincs, hogy mit csinál. Mert nem élted át azt, amit ő átélt. Mert te nem úgy hívtál meg engem ide, mint aki tudod magadból, hogy az Istennek az adósa vagy. És úgy el vagy adósodva, hogy semmit nem tudsz fizetni, és jogosan vár rád az Isten ítélete. El fogsz kárhozni, de te ezt nem tudod még, Simon. Ő tudta, rájött már. Ezért fordult hozzám irgalomért és kegyelemért. Majd ha te is hozzám fordulsz kegyelemért és irgalomért, megérted, hogy ő mit csinál most. Mert te is szeretni fogsz engem, és nem intellektuális probléma leszek a számodra. Testvérek, így van ez ma is. Aki átéli, testvéreim, azt, hogy az Úr Jézus Krisztus irgalommal, kegyelemmel ajándékozza meg. Eltörli a bűneit, a lelkiismeretét megnyugtatja. Lezár az életének egy sötét szakaszát. És egy teljesen új életet, egy világos, egy derűs életet ad neki. Az az ember, testvérek, nagyon egyszerű ez a dolog. Szeretni fogja az Úr Jézust. Szeretni fogja az Úr Jézust. Lehet, hogy valakinek sok bűne bocsátatik meg, lehet, hogy valakinek kevesebb. De ez itt mindegy, hogy kinek mennyi bűne bocsátatik meg, mert a lényeg, hogy akinek megbocsátatott, az szeretni fogja. Ha sok, ha kevés. Mind a kettő szeretni fogja az Úr Jézust. Ez a kegyelmet nyert embereknek, testvérek, a legfőbb ismérve, hogy szeretik az Úr Jézus Krisztust. Mit mond Dávid a 18. Zsoltárba? Mikor megszabadítja őt az Úr az ő ellenségeitől. Szeretlek én, Uram, én erősségem. Én kőváram. Ezt mondja, testvérek, ez az asszony is csak nem szavakkal mondja, hanem cselekedetekkel. Szeretlek én, Uram, szabadítom. Szeretlek téged. Testvérek, hadd kérdezze már tőlünk az Úr Jézus Krisztus is, amit Pétertől kérdezett, hogy szeretsz-e engem. Ezt most így egészen személyesen, bárcsak magunkra vonatkoztatnánk, hogy szeretem-e én az Úr Jézust? Hát azt kérdezi tőled, és tőlem is, hogy szeretjük-e őt? Nem azt kérdezi tőlünk, hogy mit tartunk róla, most prófétának, vagy nem tudom kinek tartjuk. Itt nem intellektuális problémáról van, hanem arról, hogy szeretjük-e őt. Ha átéltük, hogy megbocsátott nekünk, akkor szeretjük. Ha nem éltük át, testvérek, akkor nem értük az egészet. Szereted-e az Úr Jézust? Mondhatnám úgy is ezt a kérdést, hogy szeretetből jössz a te, irántam való szeretetből jössz a templomba, kérdezi Jézus. Irántam való szeretetből veszed kezedbe a Bibliádat? Irántam való szeretetből imádkozol? Irántam való szeretetből adakozol? Irántam való szeretetből vagy kegyes ember? És követed az én útmutatásaimat a hétköznapi életedben, a családodban és egyéb helyeken is? Szeretet motiválja az egész életedet? Ezen gondolkozzunk el, testvérek. Ha a kegyelem a miénk, akkor ezt is tudjuk és értjük, hogy miről van szó. Akkor nekünk is, ha szabad így mondani, megvannak a magunk könnyei. Megvannak a magunk hajtörlései, megvannak a magunk csókja, és megvan a magunk kenete is, amit Jézusra kenünk. Megvannak azok a megnyilvánulásaink, amikkel kifejezzük az Úr Jézus iránti szeretetünket, és ő érzi ezt, és tudja ezt, testvérek, mert érezte, és tudta, hogy ez az asszony is szereti őt. Azt is tudja, hogy te vagy én szeretjük-e őt. Megérzi, tapasztalja abból, amit mi vele szembe csinálunk, ahogy hozzá viszonyulunk, ahogy hozzá közelítünk. Hadd kérdezze már tőlünk is azt, amit az árulójától kérdezett. Simon, az éppen a Péter volt. Szeretsz-e engem? Boldog az, aki úgy válaszolhat neki, hogy kegyelmedért tudod, hogy szeretlek. És ez nem csak szóban, hanem tettekben is megnyilvánul. A kegyelem tehát, testvérek, vonz, meggazdagít, és Jézus iránti szeretetre hangol bennünket. De a kegyelem ezeken túl meg is erősít bennünket. Megerősít. Mondottam, hogy ez a nő azért jött ide a farizós házába, mert előbb találkozott már Jézussal. Előbb megismerte a kegyelmet. Régi élete lezárult, és új élet kezdődött el. Azért jön ide, hogy a szeretetét kifejezze Jézus előtt. Vagy Jézusnak. De akkor miért mondja neki Jézus, kérdezhetjük, hogy megbocsáttattak a te bűneid? És miért mondja neki, hogy megmentett a te hited? Azt gondolom, testvérek, hogy Jézus itt, mint lelki gondozó beszélhez a nőhöz. Mint lelki gondozó, aki tudja, hogy ennek a nőnek a hitét még meg kell erősíteni. Még meg kell erősíteni. Ez a nő már hiszi, hogy megbocsátattak a bűnei. Ez a nő hiszi, hogy a hite megmentette őt, és tudja is, hogy a hite megmentette, de kell neki még egyszer elmondani, hogy megerősítse benne ezeket a dolgokat az Úr Jézus. És Jézus még egyszer elmondja neki. Az ismétlés tudás anyja. Kicsit ide illik ez a közmondás. Az Úr Jézus megismétli neki ugyanazokat a dolgokat, amiket már tudott. Még egyszer elmondja neki, hogy rögzítse benne, hogy megszilárdítsa benne. Calvin azt mondja, nem kell csodálkozni, hogy szavaival újra feloldja az asszonyt, ki már megízlelte az ő kegyelmét, sőt meg volt győződve arról, hogy számára Krisztus az üdvösség egyedüli menedéke. Ha magával is hozta ez az asszony a már megnyert kegyelemben való határozott bizakodást, mégsem volt felesleges ez az ígéret, mert igen nagy hatással bír hite megerősödésére. A hitét erősítette meg. Úgy képzeljük egy kicsit bele magunkat a helyébe. Benne élt talán évek, évtizedek óta bűnben, az istentelenségben. Nyomasztotta már nagyon a bűn adóssága. Szenvedett tőle, félt ez az asszony. Jézushoz ment, bocsánatot kért, és Jézus azt mondta neki ott valahol, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Nincs már semmi adóság teher a válladon, nem nyomja semmi adóság a válladat. De hát ez olyan hihetetlen, nem? Ezt gondolhatta magába az asszony, hát ez olyan hihetetlen, hogy eddig éltem, és most egyszeriben az az egész sötét bűn adóságom az el van törölve. Nem nyomja a vállam semmi teher többé. Megbocsáttattak a bűneim. Hát ez hihetetlen. Hát ez olyan hihetetlen, testvérek, hogy ezt nagyon nehezen tudja az ember bevenni. Szinte nem meri bevenni, nem meri elfogadni ezt. Nem meri azt mondani, hogy köszönöm. És megnyugodtam benne, hogy tényleg így van. Mindig jönnek a kérdőjelek a hívőbe, hogy de hát az a sok bűn, amit elkövettem, az mind csak így eltörölted, csak így elengedte az én 100 dénáromat, vagy 5, vagy 10 dénáromat, az én tartozásomat a hitelezőm. Csak így. Hát tudjuk, hogy nem csak így, hanem Jézus keresztjére engedte el, de azért mégis, nekünk csak így, hogy kértük és megbocsátottad, tehát ez lehetetlen. Nem kell valamit azért mégis törlesztenem? Jézus nyugodtan ránk néz, és azt mondja, nem kell semmit törlesztened. Megbocsátattak a bűneit. Fogadd el, nyugodj meg ebbe hitbe. Megbocsáttattak a te bűneid. Jó ezt ma is mindenkinek hallani, testvérek. Aki megragadta a bűnbocsánatot, az az ember egy kicsit olyan, mint egy ilyen egy kisgyerek, amelyik most éppen született, és rászorul arra, hogy a szüleje körülvegyék, és szinte úgy pátyolgassák, gondozgassák. Újra meg újra szüksége van egy lelki újszülöttnek arra, hogy Jézus elmondja neki, hogy megbocsáttattak a bűneid. És az újszülött hívő ember az szívesen is hallgatja ezt. Jó neki hallani, mert jó megerősödni ebben. Megbocsáttattak a te bűneit. Ezt nem lehet eleget mondani. Ezt újra meg újra meg kell erősíteni az Úr Jézusnak. Most is mondja, ha neked is megbocsáttattak a bűneid, akkor újra mondja, megbocsáttattak a te bűneid. Nyugodj meg! Nem nyomja a válladot a bűnadóság. És a másik megerősítő mondat, amit ennek a nőnek mond Jézus, hited megmentett téged. A hited megmentett. Jól láttad, hogy nagy bajban vagy. Nagyon nagy bajban voltál, mert a kárhozat árnyéka vetült rád. Joggal féltél és remegtél. És helyesen láthatod, hogy senki nem tud megmenteni téged, csak én. És jöttél hozzám hittel, rám bízva magadat, hogy én mentselek meg, és én megmentettelek téged a te hited által, mint egy kihúztalak abból a szakadékból, amiből beleestél. A te hited által kimentettelek téged az örvényből. Ez a hit megmentett téged. Ez az irántam való bizalmad, gyermeki hited megmentett téged. Nyugodj meg, megmenekültél. Olyan ez, mint mikor valakit kihúznak a vízből, testvérek, és ott alig tudja elhinni, hogy kihúzták a vízből. És úgy kell neki ütögetni a vállát, hogy de nyugodj meg, megmenekültél. Túl vagy rajta. Biztos, biztos. És az ember még remeg, de alig tudja elfogadni, hogy megmenekült. A hited megmentett téged, mondja neki Jézus. Nekünk is, testvéreim, erre a megerősítésre szükségünk van, és ezért Jézus el is mondja nekünk, lehet, hogy százszor, lehet, hogy ezerszer, hogy negyünk már nyugodtak. A hitünk, amit belevetettünk, ez a hit, mint egy, az üdvösségünknek az eszköze, a megmenekülésünknek az eszköze. Nem ez ment meg minket, tulajdonképpen nem Jézus ment meg, de a hitünk által ment meg. Ő van a parton, és a hitünk az a szál, ami vele összeköt minket, és ő azáltal húz ki. Ő van a szikla peremén, és ő hajol le, és a hitünk az a kötél, ami által kihúzott bennünket. Ő ment meg, de a hitünk által ment meg. Megmenekültél. Hited megmentett téged. Ez a kegyelemnek a hit megerősítő munkája, testvérek. Jézus megerősíti az iránta való bizalmunkat, és végül a kegyelem ugye nem csak vonz, nem csak meggazdagít, nem csak szeretetre hangol, nem csak megerősíti a hívőt, hanem békességet ad neki. Békességet ad neki. Jézus úgy bucsátja el a hitében megerősített asszonyt, hogy eredj el békességgel. Ez egészen szűk értelemben azt jelenti, hogy most már légy nyugodt. Legyen a lelked nyugodt. Szívedben legyen csend és békesség. Megmenekültél. A bűneid meg vannak bocsátva. Legyél egészen békességben. De hogyha egy kicsit ezt a békességet kapargatjuk, testvérek, miféle békesség ez? Jézus azt mondta egyszer, hogy az én békességemet adom nektek. Ennek az asszonynak Jézus az ő saját, az ő benne lévő békességet adta oda ajándékba. Amikor azt mondta neki, eredj el békességgel, az én békességemmel eredj el. Ez az értelem az, amiről azt mondjuk, hogy minden értelmet felülhalad. Ezt nem tudják megérteni, még az angyalok se. A Jézusban rejlő békességet. Sőt, testvérek, ez a békesség jelenti az üdvösségnek az egyik szeletét is. Ez egy kicsit az üdvösségnek, az örök életnek az előíze, a kóstolója. Azt mondja a római levélben Pál, hogy az Isten országa nem evés-ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Békesség. A kicsit a mennynek egy szelepét adta oda Jézus ennek az asszonynak. Ezzel menj el, egy kis mennyországgal a szívedben. És ha még tovább mondjuk, testvérek, akkor a békesség az magát, az egész üdvösséget is jelenti a Bibliában. Vagyis, mintha azt mondaná ki Jézus, eredj el az üdvösséggel a szívedben. Üdvözült ember vagy. Ezt az asszonyt Simon farizeus és kedves barátai nem tekinthetitek bűnös nőnek. Ez egy megbékélt szívű, akiben ott van az én békességem, akiben a mennyországnak az egyik szelete van, sőt az üdvösség az övé. Megajándékoztam ezt a valakit, menj el ezzel a szívedben, ezzel a lelkedben, te asszony. Mondja neki Jézus. Testvérek, nem tudjuk, hogy mennyi ideig élt ez a nő békétlenségben. De azt érzékeljük, hogy sok ideig, vagy legalábbis nagy békétlenségben élt, ha csak rövid ideig is. Nem bírta elviselni a belső diszharmóniát, a belső feszültséget, ami pedig nem más, mint a kárhozat, testvérek. A kárhozatnak az egyik szelete, vagy maga a kárhozat. A kárhozatban békétlenség van. Sőt, maga a pokol a békétlenség. Ez az asszony addig mit hordozott magába, testvérek? A poklot hordozta. Amikor a békétlenség volt benne, semmi nem volt benne az Isten békességéből. A mennyországból, az üdvösségből, Jézus, semmi az égvilág, nem ismerte. Lehet, hogy azt mondta ő néha, hogy ő nagyon békés ember. De nem tudta, mit beszél. Most már tudta, hogy mi a békesség. Addig nem, halvány fogalma nem volt róla. Addig úgy volt vele, mint valaki, aki meghívott egy zongora hangolót magához, és mondta neki, hát van egy ilyen 3 millió forintos zongorám, nézze már meg, legyen szíves, hogy kicsit kéne hangolni, meg tisztogatni. Hát a zongorangoló megnézte a zongorát, aztán mondta, hogy uram, lehet, hogy ez a zongora valamikor 3 milliót, sőt, lehet, hogy többet is ért, csak hogy eltört a páncéltőkéje. Ezért ma egy fabatkát nem ér. Egy fabatkát nem ér. Testvérek, ez ilyen, hogy sok ember azt hiszi, hogy az ő békessége, annál már nincs, az a szuper, hát az a 3 millió forintos békesség. Nem, testvérek, az semmi. az semmit nem ér. Ehhez képest, amit Jézustól lehet kapni, semmit nem ér, egy fabatkát nem ér. Ez a békesség. És csodálatos dolog, testvérek, hogyha valaki ezt ma is megkapja, ezt a békességet, és úgy megy el Jézustól, hogy ez a békesség van a szívébe. A léleknek a nyugalma. Megbocsátattak a bűneim, és nem vagyok a kárhozat fia, hanem örök életem van. Jézus maga adta a békéjét az én lelkemnek. Az üdvösséget hordozom magamba. A mennyország egyik szeletét viszem magamba. Menjek akárhova, börtönbe, kórházba, templomba, vagy legyek csak otthon egyedül. Velem van a békesség. Testvérek, hogyha Simon farizeus is megkaphatta volna ezt, nem tudjuk, megkapta-e. De azért én úgy gondolom, hogy Jézus nem véletlenül fogadta el azt a meghívást az ő házába. Mert azt akarta, hogy még ez a Simon farizeus is, még ez is átélje mindezt, amit ez az asszony átélt. Nem azért ment oda Jézus, mert akart egy jót enni. Így is mondhatnánk, ugye? Jót enni, jót inni, úgyis falánk részeges ember, hát menjünk oda. Nem ezért ment oda, hanem azért ment oda, mert be akart térni Jézus és benne a békességenek, még ennek a farizeusnak és a baráti körének a társaságába is. Ott akart lenni, és őket is vonzani akarta magához. Őket is meg akarta gazdagítani. Ugye? Őket is szeretetre akarta hangolni saját maga iránt. Hát őnekik is a hitüket akarta volna megerősíteni, és őnekik is adta volna szívesen a maga békességét, a mennyország békességét. Ezért volt ott. És ezért van, testvérek, Jézus itt is köztünk. Mai paráznák és farizeusok között. A kegyelmével, a vonzásával, meggazdagító szándékával, a szeretetével, a békességével. Adja meg nekünk, hogy mindezt mi is átélhessük saját életünkben. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy te magad vagy a kegyelem, és most így imádhatunk is téged ezért. És köszönjük te néked, hogy te pontosan vonzod magadhoz azokat a nyomorult embereket, akik bűneik miatt tönkrement életben élnek, akik előtt nincs különös perspektív, akiknek elegük van önmagukból, akiknek a lelkiismeretük állandóan nyugtalan, állandóan feszültek, idegesek, félnek a kárhozattól, a pokoltól. Köszönjük, hogy ezeket az embereket vonzottad mindig is magadhoz. Köszönjük te néked azt, hogy ha már bennünket is vonzol, köszönjük, hogy azért vonzolt, mert meg akarsz minket szabadítani mindettől, és egy egészen új életet akarsz nekünk adni. Köszönjük néked, hogy van hatalmat bűnt bocsátani, és új életet adni, és így meggazdagítani minket. Köszönjük te néked, Úr Jézus Krisztus, hogy szeretetre akarsz hangolni bennünket ezáltal. Arra, hogy téged jobban és egyre inkább szeressünk, egyre mélyebb ragaszkodással és egyre odaadóbban szeressünk. Köszönjük te néked, Urunk, hogy a hitünket erősíted. Köszönjük, hogy mondod nekünk ma is, hogy megbocsátattak a bűneink. És mondod nekünk ma is, hogy a hitünk megmentett minket. És légy áldott azért, mert nem küldesz el békétlen szívvel senkit magadtól, hanem ma is békességet adsz, a te békességet, a menny békességet, az üdvösség békességét adod egy embernek. Ó, Úrunk, hadd menjünk el így ma ebből a templomból is. És kérünk téged, hogy segíts így járnunk kellünk az életünkben. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy ma is szóltál hozzánk és tanítottál bennünket ezen az adventi vasárnapon. Kérünk, hogy legyél itt az ünnepi alkalmainkon is közöttünk, szólj hozzánk, áldj meg minket. Itt is, otthonainkban is, családjainkban is áld meg a karácsonyi előkészületeinket. Könyörgünk hozzád az egyedül lévőkért, a magányosokért, a betegekért, a kórházakban lévő testvéreinkért, hogy légy velük is, erősítsd és áld meg őket ott a maguk helyén. Kérünk téged a mi nemzetünkért, Urunk, hogy könyörülj meg és ragyog föl a nemzet előtt is. Vonzd magadhoz minél több honfitársunk szívét. Tégy így ebben az országban és országhatárainkon kívül is. Külön kérünk, hogy emlékezzél meg a nagysolymosi és alsó boldogfalvai testvéreinkről is. Áld meg az ott szolgáló lelkészeket, gyülekezeti vezetőket, gyülekezeti tagokat, és könyörülj meg és építsd ott is a te országodat. Köszönjük néked, hogy meghallgattad a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Eredj el békességgel. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy előttünk álló héten, csütörtökön és pénteken lesz karácsonyi előkészítő alkalom este 18 órakor. Tehát csütörtökön, pénteken este 18 órakor, szombaton karácsony este lesz, az Isten tiszteletünk 16 órakor kezdődik. Tehát szombaton 4 órakor lesz az Isten tiszteletünk. Ránk következő vasárnapon két Isten tiszteletünk van szokásunk szerint. Az egyik 9 órakor, a másik 10:30-kor kezdődik. Mind a kettő lesz úrvacsoraosztás. Kiki tudja, hogy hova tud jönni, hogy hova szeretne jönni. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Az Úrnak szent asztalát ismétlen mindkét Isten tiszteleten megterítjük. Ünnep másnapján csak egy Isten tiszteletünk lesz reggel 9 órakor. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma délután 16 órakor lesz a gyülekezeti karácsonyunk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki jön és tud hozni egy kis süteményt, azt szeretettel fogadjuk, mert utána szokott egy kis szeretett vendégségünk lenni a kisteremben. Tehát aki tud hozni a süteményt, de aki nem tud süteményt hozni, az is jöjjön el, mert a gyerekek szép programmal készültek megint, és az énekar is énekelni fog, és lesz zenekarunk is. Úgy gondolom, hogy hála Istennek, hogy szép délutánunk lehet. Tehát ma délután 4 órára szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Végül annyit hirdetek még, hogy a testvérek gondoljanak előre, hogy az adóigazolások kiállításához szükség van az adószámokra. Ezt Lupsa György testvérünknél, vagy nálam is jelezzék azok, akik mindenképpen szeretnének majd visszaigazolást kapni a befizetéseikről. Akár az Isten kezében alapítvány, akár az Újszegedi Kávin alapítvány, akár a gyülekezet részére adtak adományt, mindenről szabad adóvisszaigazolást adnunk, tehát dehhez kellenek az adószám, cím, pontos név, tehát gondoljanak erre a testvérek, már előre mondom. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 223. dicséretünket. 223. dicséretünket.